Folytatódik a Monitor délután. Első hallásra lehet, hogy egy kicsit műszaki és egy kicsit tudományos a téma, de szerintem nagyon izgalmas. Ebben segít majd Berezvai Zombor, aki a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa. A hír így szól, amivel én találkoztam néhány héttel ezelőtt, ez egy sajtóközlemény volt, a Corvinus adta ki. Napi 1%-kal csökkent az európai áramfogyasztás a COVID-19 szigorítások következtében. Ez eddig pontos, ugye, adjunktus úr?
Igen, üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, a kutatásunk alapján az jött ki, hogy attól függően, hogy mennyire voltak szigorúak az állami intézkedések, tehát, hogy például bezártak-e iskolákat, volt-e kijárási korlátozás, 1%-kal csökkent a teljes napi áramfogyasztás. Nyilván ez nem csak attól függött, hogy mennyire erősek voltak az intézkedések, de ez eltért hétvége és hétköznap között is.
Jó, a COVID időszakról beszélgetünk, ugye?
Igen.
Ez nagyon fontos, mert egyébként is csökkent az energiafogyasztás az Európai Unió ország. Ugye erre előírás is volt, vagy erre utasítás is volt, tulajdonképpen minden ország aztán teljesített gázban és villanyban, de ez egy másik kérdés, mert a COVID-ot vizsgálták.
Igen, tehát mi is sokkal korábban végeztük a kutatásunkat, mint ami a mostani energiaválsághoz kötődik, és mi kimondottan csak azt vizsgáltuk, hogy az emberek viselkedéséből következően hogyan változott az elektromos áramfogyasztás.
Nézegettem, hogy ön és a kutatótársai mikkel foglalkoztak, nyilván nem teljesen részletes az én feltáró munkám. Sok minden érdekli, sok mindent kutatott. Ez a dolog, ez hogy csípődött be? Ez miért lett érdekes, vagy mitől lett érdekes?
Alapvetően azt néztük nagyon sok területen, hogy a COVID által okozott korlátozások, változások, fogyasztói viselkedésben, attitűdben való elmozdulások, hogyan hatottak az élet különböző területeire.
Ja, így jön a mikromobilitás, mert az egy másik kutatási területe,
igen,
ugye?
Igen, az egyik fő kutatási területem az arról szól, hogy a MOL Bubit, meg egyébként az elektromos rollerek használata hogyan változott meg a COVID alatt, hogyan futott föl, és mennyire volt tartós ez a felfutás, és eközben jött az ötlet, és ebben nyilván szerepet játszott a többi szerzőtársam is, akik kutatást végeztek energetikai területen, hogy nézzük meg, hogy az energiafogyasztásra milyen hatása van, és ennek az a másik nagy előnye, hogy miközben GDP, meg rengeteg egyéb statisztikai mutatószám több hónappal, vagy akár évvel később érhető csak el, addig az áramfogyasztási görbék azonnal igazából a fogyasztás mutatnak pillanatában elérhetők, tehát azonnal lehet vizsgálni azt, hogy ezek hogyan változtak, és akkor ebből levonni különböző következtetéseket.
Jó, real time-ben lehet látni akkor, hogy most akkor többet fogyasztottunk. Vagy... Jó, de miért volt ez izgalmas? Azon túl, hogy talán ezt józan paraszt észre is lehetett gondolni, hogyha csomó ember otthon maradt, emberek milliói vagy 10 millió maradtak otthon, akkor sok minden változott, nyilván kevesebb üzemanyag fogyott, sok minden más, és hát az energiafogyasztás is áttevődött tulajdonképpen gyárakból, irodákból, ugye a home office világába. De mi volt a kulcskérdés, amikor összedugták a fejüket, nem tudom, 3-4-en, akkor mi volt az első kérdés, hogy vajon kevesebbet fogyasztottunk-e attól, hogy otthon maradtunk?
Igen, tehát igazából ezt hárman végeztük ezt a kutatást, Hortai Olivérrel és Szőke Tamással közösen írtuk ezt a cikket, és két motivációnk volt az elején. Az egyik az, hogy mennyivel csökkent az áramfogyasztás. Ugye elég sok ilyen hír volt a COVID járvány elején, hogy csökken a környezetszennyezés, mert kevesebbet repülünk, kevesebbet közlekedünk.
Legalább ennyi jó.
Legalább ennyi volt, igen. És nyilván ennek egy része az, hogy kevesebb áramot is fogyasztunk. A másik kérdés az pedig az volt, hogy ez áramfogyasztás azon túl, hogy csökkent, napon belül hogyan változott. És ez is nagyon érdekes, hogy ez a csökkenés, ez nem egy egységes csökkenés volt, hanem bizonyos napszakokban jobban, míg máskor kevésbé csökkent, és míg korábban volt egy jellegzetes napi lefutása az elektromos áramfogyasztásnak, a közben ez a COVID alatt elég jelentősen átalakult. És ez azért érdekes, mivel ugye az elektromos áram esetén minden időpillanatban a keresletnek és a kínálatnak meg kell egyeznie. Ez azt jelenti, hogy a szabályozónak nagyon pontosan figyelnie kell azt, hogy hogyan változik a fogyasztás, és ehhez megfelelően igazítani a termelést.
Ez kell puffer, és azt kell és nagyjából tudni, hogy hol vannak azok a csúcsok, ugye? Ez a fogyasztási csúcsok, meg mélypontok, amiket aztán ki kell tudni szolgálni, ugye, egy rendszernek.
Igen. Tehát nyilván, hogyha hirtelen visszaesik a fogyasztás, akkor azt le kell követni az elektromos áramtermés csökkentésében, és ennek a tükörképeként, hogyha hirtelen megnő a fogyasztás, akkor be kell kapcsolni újabb erőműveket, amelyek elő tudják állítani.
kettő nehéz.
És mind a kettő nehéz, és mind a kettő költséges, és éppen ezért az, hogy historikusan hogyan alakulnak ezek a fogyasztási görbék, ezeket nagyon jól tudják használni az ilyen szabályozók, és pont az ilyen nagyon váratlan események, mint mondjuk a COVID, és az olyan jellegű korlátozó intézkedések, amelyekre mint 100 éve nem volt példa, azok nagyon nagy kihívások elé állítják ezeket a rendszer szabályozókat, és igazából mi a kutatásunkban nekik akartunk segíteni részben azzal, hogy ha még egyszer egyébként valami hasonló járvány kialakul, vagy hasonló korlátozó intézkedések
akkor
lesznek.
Akkor így viselkednek az emberek, akkor általában így fognak fogyasztani, tehát ez a típus, ez a görbe típus várható?
Igen. Tehát lényegében azt mondjuk, hogy amikor egy békehelyzet van, amikor rendesen mennek a dolgok, business as usual, akkor van az úgynevezett profilgörbe, ez a napi áramfogyasztási görbe, amit megszoktak, és amikor meg különböző intézkedéseket vezetnek be, mivel korlátozzák az emberek napi mozgását, és átalakulnak az emberek napi rutinjai, akkor ez ilyen jellegű módosulásokat eredményez, ilyen jellegű eltérések, módosulások várhatók.
Térjünk vissza, hogy ennek mi a haszna. Jó, mert majdnem azt mondtam, miközben hallgattam, hogy hát ez nem a tegnapi újság, sok haszna nincs, bele lett a krumplihoz tenni. Nem, de tudom, hogy nem erről van szó, de eljutunk a végén. Csak közben, hogy onnan kezdtük, vagy onnan kezdtem idézni, hogy naponta 1,9%-kal csökkent az európai áramfogyasztás a COVID-19 szigorítások következtében. Attól függ, hogy milyen napszak, attól függ, hogy milyen ország, attól függ, épp az az ország hol tartott a COVID-ban, ugye ettől is függ. Nagyjából így lehet ezt leírni?
Igazából mi azt mondtuk, hogy az országok között, és itt 23 EU tagállamot vizsgáltunk, tehát viszonylag azért homogén országokat, ezek között jelentős eltérések nem voltak országszinten, ami az eltéréseket okozta, az, hogy mennyire voltak szigorúak ezek az intézkedések. Tehát volt-e például kijárási korlátozás, vagy nem? Volt-e szigorítás mondjuk arra vonatkozóan, hogy az iskolákba kik járhatnak, vagy kik nem járhatnak?
Tehát, hogyha egy hetet vizsgáltak a COVID alatt, akkor volt olyan ország, ami éppen beleesett a teljes zárlatba, volt, amelyik meg már nem, vagy
igen,
még
igen.
Tehát ebben lehettek különbözőség.
Ebbe voltak különbségek, ugye emlékszünk rá, hogy például azt hiszem Svédországban ott sokkal kevésbé szigorú intézkedések voltak.
Ott hagyták, ha folyanak a dolgok.
Ott az iskolák is, azt hiszem, nyitva voltak így pár hét zárás meg szünet után. Más országokban nagyon hosszú ideig elnyúltak ezek. Más volt a stratégia. És azt is látjuk, hogy nyilván a bevezetés, még hogyha egységesen is történt, a kivezetésben nagyon jelentős eltérések voltak. Illetve vizsgáltuk már a második hullámot is, amikor meg már a bevezetésben is nagyon jelentős eltérések voltak. Tehát volt olyan ország, egyre több, aki a második hullámban már egyre kevésbé szigorú intézkedéseket vezetett be, míg volt olyan, aki meg nagyon szigorúakat.
Megint vissza az én földhöz ragadt gondolkodásomhoz. Oké, nem itt a rádióban voltam esetleg, hanem otthonról nyomtam fel a riportokat, meg lehetett volna csinálni. Én mondjuk bejártam, de ez egy más kérdés. Nagyon sokan otthonról dolgoztak, otthon fogyasztottak, ugyanúgy égett a lámpa, ment a fűtés, sőt, ment a gép, meg sok minden. Az irodában nem. Honnan adódik a különbség? Adódhat a közlekedésbe, az biztos, hogy nem közlekedtünk, vagy irodaházak fűtése, energetikai ellátása. Miből adódott a különbség? És miből adódott ekkora különbözőség a különbségekben? Mert volt itt 1%, 9, sőt volt, hanem 13%.
Igen, ez a 13% az egy órában, tehát az egy hétvégi délelőtti csökkenés volt, és a különbségek többféle dologban adódottak. Például elképzelhető, hogy mondjuk miközben valaki bemegy dolgozni, aközben a felesége vagy a párja otthon van, tehát otthon ugyanúgy ég a villany, miközben ő meg az irodában is égeti a villanyt. Ha mind a ketten otthon vannak, akkor ugye már az irodában le lehet kapcsolni a villanyt, otthon meg igazából nincs többletfogyasztás. Emellett ez adódik abból is, hogyha például otthon vagyunk, akkor nem megyünk el, nem megyünk mondjuk moziba, nem megyünk vendéglátóipari egységekbe, ezek a helyek is ugye bezárnak, az azt jelenti, hogy itt is csökken a fogyasztás.
Nem kell a rezsót bekapcsolni.
Nem kell bekapcsolni a rezsót, emellett sokkal kevesebb egyéb szolgáltatást vettek igénybe az emberek, például mondjuk plázákban be voltak zárva a boltok, ugye volt boltzár is, ami szintén egy ilyen intézkedés volt, az azt jelentett, hogy azokban a boltokban is teljesen le volt kapcsolva.
Az egész zárlat időszakot vizsgálták? Vagy csak egy hetet, vagy egy hónapot, egy napot?
A COVID kezdetétől vizsgáltuk 2020 végéig, tehát a vakcinák megjelenéséig, tehát nagyjából egy olyan közel egy éves időszakot vizsgáltuk, 3/4 évet nagyjából.
Érdekes, mert ha most egy sör mellett üldögélnék, és megkérdezte volna adjunktus, hogy mit gondolok, mennyivel csökkent az európai áramfogyasztás a COVID-at, én biztos egy nagyobb számot mondtam volna. Nem volt erről prekoncepciójuk, mikor nekiálltak ennek a kutatásnak?
Hát olyan kimondottan nem volt...
Jó, nem egy szám éget,
tehát azt vártuk nyilván, hogy lesz csökkenés, és azt is vártuk, hogy ez arányos lesz azzal, vagy függ attól, hogy milyen szigorúak az intézkedések. Azért nyilván azt látni kell, hogy, hogy az emberek valahol ugyanúgy fogyasztottak áramot. Lesz. Igen, tehát lehet, hogy a világításban mondjuk lehet-e spórolni, de mondjuk a laptop az ugyanúgy ment, akár otthon, akár az irodában. Ugye a nagy gyárak is, amelyek azért jelentős energiafogyasztók, szintén működtek, meg gyártották a különböző termékeket, és igen, egyes üzemek bezártak, de azért messze nem minden. Ugye az arról is voltak hírek, hogy a tömegközlekedés sem tudták annyira ritkítani, pont azért, mert az emberek egyébként féltek attól, hogyha felszállnak mondjuk egy buszra, akkor ott megfertőződnek. Tehát ezért fontos volt az, hogy lehetőleg minél kevesebb legyen a tömeg, tehát hiába esett viszont nagyon jelentősen mondjuk a forgalom, ez nem csapódott le mondjuk abban, hogy kiritkították mondjuk a metrókat. Tehát, hogy sok szempontból azért működött az élet, de pont
csak fájdalmas, nem működő részei voltak, de lám az energiában csak kvázi, csak ennyit hoz.
Igen, jó. Igen.
Mi ennek a hasznosulása? És akkor most cáfolja meg ezt a tegnapi újság hasonlatot. Mert ilyen, még egyszer azt mondja, pont ilyen nem lesz. Valami más lesz, de pont ilyen rendszert, vagy időtartam, vagy ilyen problematika talán nem rajzolható föl.
Igen, igazából a mi kutatásunknak az volt az alapvetése, hogy nézzük meg, hogy vannak-e közös mintázatok ebben a 23 vizsgált európai országban, és azt találtuk, hogy vannak. És éppen ezért azt gondoljuk, hogy az, hogy pontosan egy-egy szigorúsági intézkedést, egy-egy kiárási korlátozást hogyan implementáltak, hogyan valósult meg, az nem annyira nagyon fontos, hanem általában ezek az eredmények azt mutatják, hogy van egy elég jelentős közös rész, és igazából mi ezt tudtuk kimutatni. És ilyen szempontból, hogyha lesz még egyszer egy ilyen járvány, és bízunk benne, hogy nem lesz, de azért kutatások azt mondják, hogy idővel ilyen
vagy
várható.
Vagy bármi, ami egy ilyen helyzetet
indokolni, tehát bármikor, amikor kiárási korlátozások, vagy ilyesmilyen ehhez hasonló döntéseket kell meghozni egy kormányzatnak, akkor mi azért azt gondoljuk, hogy ezek a számok iránymutatóak lesznek. És nyilván nem tudjuk azt állítani, hogy pontosan úgy fognak alakulni a görbék, mint ahogy a cikkben lévő grafikonon szerepel, de mégiscsak iránymutatásul szolgált mondjuk egy szabályozónak, hogy amikor azon gondolkozik, hogy holnap mondjuk hogyan és milyen erőműveket kapcsoltasson be, és ne csak olyan erőműveket tudjon bekapcsolni, amik mondjuk egy perc alatt tudnak már áramot termelni, és ami a sokkal drágábbak, mint olyanok, amelyek hosszú távon kiszámíthatóak, akkor azért ezek a kutatások iránymutatású szolgálatnak nekik, hogy mégis mi várható holnap, hogyan fognak alakulni ezek a görbék, és mivel nagyon más tapasztalat nincs, és ahogy mondtam, az áramfogyasztásban ezeket a görbéket mindig a múlt alapján becslik, és ezek azért elég megbízhatóak, mi azt gondoljuk, hogy ezek azért iránymutatású szolgálhatnak.
Egyfajta tervezhetőséget segítenek.
Igen,
tehát ez igazából akkor mondjuk az áramszolgáltatóknak, Mavir, MVM, tehát ugye nagyjából ez a kör az, akit ez a dolog érdekelt. És akkor ez a következő kérdés, hogy itt van néhány gondolom fiatalok valamennyien, kutatótársa is, néhány fiatal a Corvinuson, aki azt mondja, hogy kutassuk ezt meg, ez nagyon hosszú ideig eltart egy ilyen kutatás, hogy sok meló van benne.
Hát igen, ugye meg kellett várni, hogy lefusson 2020, hogy rendelkezésünkre álljanak az adatok, utána ezeket fel kellett dolgozni, tisztítani, elemezni, meg kellett írni a cikket, azt be kellett küldeni, szóval ott volt egy folyamat, tehát ez azért egy pár évig eltartott.
Na, és akkor a piacot ez érdekli? Vagy valakit azok közül, akiknek ez fontos lehet?
Igen, mi azért úgy látjuk, ugye a szerzőtársaim között van is olyan, aki egyébként energetikai tanácsadással foglalkozik, tehát ő egyébként ezeket az eredményeket közvetlenül is fel tudja használni a munkája során, illetve most nyilván mi is itt beszélgetünk, mások is átvették ezeket a híreket, tehát azért én azt látom, hogy van érdeklődés a piacon ezek iránt, és ezek így idővel be tudnak épülni a folyamatokba, illetve nyilván azt gondolom, hogy sokkal nagyobb lesz az ilyenek iránt az érdeklődés, hogyha megint előkerül esetleg valami hasonló probléma, tehát hogyha megint fölkerülnek hírek arról, hogy esetleg valami újabb világjárvány jön, akkor nyilván az energiaszolgáltatók hirtelen elkezdenek sokkal jobban érdeklődni. Hát
ráadásul
iránt.
Ugye az energetika szektor sokkal kitettebb lett, ugye, és az egész kérdés sokkal élesebb lett, sokkal fájdalmasabb lett, mint a COVID idején volt. Mert azóta,
hát igen.
Sok minden történt, és az energiárak tudjuk, hogy most hol tartanak. A legizgalmasabb rész ennek a kutatásnak mi volt? Mert most már nagyjából a laikus is érte, hogy mivel foglalkoztak itt hónapokon, vagy majd éveken keresztül. De mi volt ebben az önök számában a legmeglepőbb akár?
Igazából mi azzal a feltevéssel indultunk neki ennek a kutatásnak, hogy egyrészt vannak egységes trendek Európában, másrészt pedig, és erről talán eddig kevesebb szó esett, hogy azért ezek az 1-9%-os fogyasztáscsökkenések, vagy hogyha óránként nézik, akkor 1 és 13, vagy 0 és 13% közötti változások, ezek mennyire lineárisak. És igazából azt találtuk, és ez volt egy ilyen érdekes dolog, hogy ezek nem lineárisak, ami azt jelenti, hogy amikor csak kevésbé szigorúak az intézkedések, tehát mit tudom én mondjuk a boltokba nem lehet 9 és 12 óra között bemenni csak nyugdíjasoknak, akkor ezeknek a hatása azért kisebb, de amikor egyszerre sok intézkedés van, tehát kijárási korlátozás is van, iskolába se lehet menni, be kell zárni bizonyos üzleteknek, amelyek nem alapvető élelmiszereket árusítanak mondjuk, akkor ezek egymás hatásai sokkal-sokkal jobban felerősítik, és igazából akkor jön ez a nagyon jelentős fogyasztás csökkenés, illetve a napon belüli görbe is akkor alakul át igazán.
Ezt menet közben kellett föltenni, engem az is érdekelt volna, hogy egy északi vagy egy déli nép, tehát a mentalitás az látszik ezen a rajzolaton, mintázaton, van ebben különbözőség. Nyilván az éghajlattól rengeteg minden függ, hogy mennyi energiát használok vagy fogyasztok, hogy meddig süt a nap, hát attól is függ, hogy mit kell bekapcsoljak és hogyan, de ebben akkor így nem volt igazán tetten érhető eltés, szignifikáns eltés, jól mondom?
Igen, igen, szignifikáns. Igazából mi kontrolláltunk arra, tehát azt beletettük a modellbe, hogy milyen volt az átlag hőmérséklet az adott napon. Tehát nyilván, ahogy említetted is, nyáron egyébként, amikor meleg van, akkor is többet fogyasztunk a légkondik miatt, amikor hideg van, akkor többet fogyasztunk a fűtés miatt, tehát nagyjából, amikor ilyen 10-15 fok körül van az átlag hőmérséklet, akkor fogyasztjuk a legkevesebb áramot. És nyilván ez meglátszik az egyes országok fogyasztási görbén, tehát Észak-Európában magasabb a fogyasztás, mert fűteni kell, Dél-Európában magasabb a fogyasztás, mert hűteni kell, mondjuk Németországban, meg éppen az évszaktól függően. Tehát ezeket figyelembe vettük, és az egyes országok sajátosságait is valamennyire figyelembe vettük. Viszont, ahogy mondtam, az, hogy milyen szigorúak voltak ezek az intézkedések, azokat egységes módon vettük figyelembe, és itt ki is jött, hogy egyébként egységes hatások voltak tetten érhetőek, és ez azért hozzájárult ahhoz, hogy az eredmények így úgynevezett robosztusabbak, tehát megbízhatóbbak legyenek, hogy nem az van, hogy egy-egy országnak az egyes módokon eltérően implementált, megvalósított intézkedéseinek nagyon jelentősen eltérő hatása van, mert nyilván lehetséges, hogy amikor majd a legközelebbi hasonló dolog jön, bár reméljük nem jön, akkor egy másik kormány másfajta intézkedéseket hoz, másfajta módon implementálja, és ilyen szempontból kevésbé lenne használható.
Jó, de ezekre az adatokra, ezekre a mérésekre akkor már támaszkodni lehet, mert igen, már volt igen. Egy ilyen eseménysor, és volt ennek egy dokumentálás, és erre alapszik egy kutatás, igen, és igen, ezt jól értem. Egy fiatal korvinuszosi kutatócsapat, vagy oktatócsapat az egyszerre hányféle kutatásban vesz részt? A mikromobilitásomat egyszer beszélgessünk, mert ez nagyon érdekel az, hogy ebben hogy változtunk. Az lehet, hogy még izgalmasabb, azt gondolom, a hírfogyasztók számára, de szóval egyszer hány ilyen dologban lehet benne lenni? Energiában hogy lehet ezt bírni?
Hát igazából itt ugye különböző kutatócsoportok vannak, most ezzel a kutatócsoporttal, Olivérrel és Tamással nagyjából ezen a témán dolgoztunk, meg néha más energetikai témákon dolgozunk, részben azért, mert itt van közös érdeklődésünk, és ezek mellett vannak más kutatócsoportok, amikben meg más témákkal foglalkozom, például, hogy említettük, a mikromobilitással, MOL-Bubival, más kutatótársaimmal dolgozom együtt, akkor vannak turizmushoz kötető kutatásaim, ott megint más emberekkel dolgozom együtt. Vannak olyan kutatások, amelyeket egyedül végzek, ezek mondjuk kapcsolatotnak versenypolitikához, tehát hogy igazából nagyon változó, és nyilván az egyes embertől is függ, hogy éppen ki mennyire aktív, meg kinek hány téma iránt keltődik fel az érdeklődése.
Egy jó riport, tehát az érdekli meg 10-20 év után is, hogy tetszik az a műsor, vagy riport, amit csinál, és megsimogatják-e utána, vagy megdicsérik-e. Nyilván egy fiatal kutatónak is az kell, nem, hogy legyen visszajelzés, visszacsat. Valamiféle siker legyen, ez lehet pénz, lehet mindenféle elismerés. Ezért ti elégedettek vagytok a mai világban, és mindentől függetlenül kérdezem, hogy mert nyilván az, hogy egy következő kutatásban most belevág, az kell, hogy a lelkedben, vagy a lelketekben ez helyén legyen, és az érdemes volt ebbe ennyi melót beletenni.
Én azt gondolom, hogy a kutatásoknak két ilyen dolog van. Az egyik az, hogy például most is itt beszélgetünk erről a témáról, tehát úgy néz ki, hogy ez érdekel téged, reméljük érdekli a kedves hallgatókat is. A másik dolog az pedig az, hogy akadémiai szinten ennek milyen a hatása.
Fokozatok elérése, stb.
Igen, igen, és itt azért azt is látjuk, hogy nyilván az egyes folyóiratok minősége között elég jelentős eltérések vannak. Tehát vannak ilyen rossz példák az interneten, hogy valahol beküldi az ember a cikkét, ők visszaküldik a számlát, amit hogyha kifizetek, akkor holnap megjelenik a cikk. Most ez nem egy ilyen volt, ezt egy olyan folyóirat fogadta be, ami így a világ legjobb folyóiratainak 10%-ába tartozik.
Ez tehát melyik, ezt akkor mondjuk el, mert megjelenik.
Ez a Sustainable Energy Grids and Networks nevű folyóirat, gondolom a hallgatók nem annyira ismerik, mert elég tudományos jellegű, de hogy ez egy nagyon jó minőségű folyóirat, és ilyen szempontból az mindig egy pozitív visszajelzés, amikor azt látjuk, hogy a kutatásunkat nem csak az emberek, vagy esetleg azok a cégek, akik ebben az iparágban dolgoznak, értékelik, hanem tudományos szinten is a legjobb folyóiratok hozzák le.
Hát igen, mert nem csak Magyarországon érdekes ez az a kutatás, ez az egész unióban izgalmas, bármelyik 23, bármelyik tagországban izgalmas lehet, hiszen benne voltak, őket is érint, és igen, a következő eseménysor is érintheti őket. Tehát ez tanulságok az ott is ugyanúgy érvényes.
Igen, tehát mi azt gondoljuk, hogy ezek a tanulságok, amiket itt mondtunk, és amelyek igazak az áramtermelőknek, illetve a rendszerüzemeltetőknek, azok nem csak a magyarországi áramtermelőkre és rendszerüzemeltetőkre igazak, hanem szerte Európában.
Nagyon szépen köszönöm. Legközelebb akkor a turizmus jó és mikromobilitás jó, mert az hozzá még egy kicsit közelebb is van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, és mindenképp találkozunk újra.
Berezvai Zombor, adjunktusa, Budapesti Corvinus Egyetemről volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.